Kol Iszrael az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775. Sváthó 15-e, a polgári naptár szerint 2015. február 3-a kedd van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Az Obama adminisztráció titokban egyezkedni próbál az iráni diktatúrával az európai partnerek háta mögött. A Hágai Nemzetközi Bíróság hétfőn közzétette, hogy a nemzetközi törvények értelmében Szerbiát nem terheli felelősség népirtásért. William Savas professzor lemondott a Cuk Eitan háborút vizsgáló ENSZ bizottság vezetéséről. Mireink után Keller Tibor fotoművész történész műsorát folytatjuk. És most a részletes hírek. Európai diplomaták szerint az Obama adminisztráció titokban egyezkedni próbál az iráni diktatúrával az európai partnerek háta mögött, írja a Máriv újság. Az amerikai tárgyalófél Elaine John Kerry amerikai külügyminiszterre hajlandó az atombomba előállításához szükséges iráni centrifugák számának megnövelésére. Cserébe az Obama adminisztráció azt szeretné, hogy az iráni fundamentalista rezsim a közel-keleti térség csöndjét biztosítsa, legalább olyan csöndet, mint ami az elmúlt 4 évben már létezik Szíriában, Irakban vagy Jemenben. Izraeli politikai szakértők szerint az Obama kormány egyrészt lehetővé teszi, hogy az iráni ajatollah diktatúra potenciális atom nagyhatalom legyen, másrészt a síta terrorlet hódítás eszméjének is zöld utat ad Obama elnök és vezetése. Ez már nem csak politikai rövidlátás, dilettanizmus, hanem inkább egy elszánt ideológiára val. Obama ifjúkorában muzulmánként nevelkedett, és később, felnőtt korában számos szélsőséges iszlamista és terrorizmussal szimpatizáló személlyel kötött barátságot. Obama amerikai elnök szélsőséges terrort maggasztaló csoportokkal való szimpátiája egy bizonyos ideológián alapszik. Obama elnök választási paripája az egyenlőség volt. Hogyan lehet egyenlőségről beszélni egy részről, ugyanakkor támogatni iszlamistákat, akik éppenséggel az egyenlőtlenségeket akarják tovább mélyíteni. William Shabazz professzor lemondott a Cuk Eitan háborút vizsgáló ENSZ bizottság vezetéséről. Az ENSZ emberjogi bizottsága vizsgálatot indított a Cuk Eitan izraeli háború ellen. Az ENSZ emberjogi bizottsága előre megszövegezte már a vizsgálat eredményét, miután a célja ennek a vizsgáló csoportnak az izraeli hadsereg által elkövetett háborús bűnök kivizsgálása. Tehát a bizottság eleve arra lett felállítva, hogy minden esetben Izraelt bűnösnek találja. Savaszt jelölték ki ennek a vizsgáló bizottság élére, Savasz kijelölése már eleve problematikus volt, miután az illető a múltban többször is tett Izrael ellenes kijelentéseket. Sokan háborodtak fel Izraelben, és állították, hogy egy ilyen személy, mint Savasz, aki eleve negatívan áll Izraelhez, a Cuk Eitan háború kivizsgálásával megbízni nem csak etikátlan, hanem egyenesen felháborító. A vizsgálóbizottság tagjai élén Savasszal pro-palesztin támogatók, tehát az ENSZ emberjogi bizottságának eleve nem volt szándéka komoly szakszerű vizsgálatot levezetni. Savasz az El Jazeera-nak adott interjújában kijelentette, hogy azért mondott le, mert Izrael folytatja megkérdőjelezni megbízhatóságát. Valójában az ok a lemondására az volt, hogy kiderült, Savasz a múltban többször is jogtanácsosként működött a Fatah terrorszervezet számára, úgyhogy ezek után már nincs szüksége a megbízhatóságát megkérdőjelezni. Gerard Steinberg professzor, az NGO Monitor elnöke szerint az ENSZ-nek azonnal vizsgálatot kellene kezdeményezni az emberjogi bizottság működéséről. Több súlyos kérdés is felmerül az ENSZ emberjogi bizottságának működésével kapcsolatban, Például, hogy mik voltak, ha egyáltalán voltak kritériumok Shabazz megválasztására? Vajon ismert volt, hogy Shabazz a Fatah terror szervezetnek jogi tanácsadást nyújtott? Milyen kapcsolatai voltak a nemzetközi politikai szervezetekkel, mint például az Amnesty International-el? Ezekkel és más kérdésekre kell, hogy választ adjon az ENSZ emberjogi bizottsága, szögezte le Gerald Steinberg professzor, az NGO Monitor szervezet vezetője. A Hágai Nemzetközi Bíróság hétfőn közzétette, hogy a nemzetközi törvények értelmében Szerbiát nem terheli felelősségi népirtásért. A Hágai Nemzetközi Bíróság vizsgálata után egyértelműen leszögezi, hogy Szerbia nem vitelezett ki a horvát nemzetiségűek ellen népirtást a volt Jugoszlávia területén folyó több éves háború során. A Hágai Bíróság elismeri, hogy a háború során mind a két harcoló fél számos bűn követett el, azonban ezek nem sorolhatók az emberiség elleni bűnök közé, mint például a tudatos népirtást. Német bíró bűnösnek ítélte el egy török tüntetőt antiszemitizmus bűnében. A vádot azzal próbált védekezni, hogy ő csak egy Izrael ellenes tüntetésen vett részt, és egyáltalán nem gyűlöli zsidókat, ő csak anticionista. A német bírót azonban nem lehetett átverni, a szemtanúk és a vizsgálati anyagból kiderült, hogy a vádlott halál a zsidók a gázba szlógeneket ordította, és az Izrael mellett tüntető csoportot kövekkel támadta. A bíró kijelentette, hogy a török vádlott anticionizmusa nem különbözik az antiszemitizmustól. Eddig tartott a híreink, és most Keller Tibor fotoművész műsora következik.
A Nobel-díjas Wigner Jenő, a zsidó zsenik bandája, élenjáró tagja, csodálta Izraelt. Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus is a magyar zsidó zsenik csoportjához tartozott, és szintén Tellerebe belső baráti körének tagja volt. 6 év korkülönbség volt köztük. 1902. november 17-én született Budapesten, egy olyan világban, amely távolról sem hasonlított a mai rohanó élethez. Abban az időben még újdonság volt az autó, amit automobilnak neveztek akkoriban, a rádió csak a tehetős családok házában volt, a gáztűzhely is ritkaság számba ment, és villany sem világított még mindenütt. Mégis ebben az időben kezdett világvárossá válni Budapest, és ezt a kort nevezték boldog békeidőknek. Visszaemlékezései szerint az akkori Budapest lakossága 800 ezer lélek körül járt, amelynek körülbelül 25%-a zsidó volt. A politikai életben a zsidók nem vettek részt. Wigner Jenő polgári családban nevelkedett fel, szépen berendezett lakásukban éltek, előbb Budán, a Ménesi úton, majd Pesten, a parlament közelében. Édesanyja zongorázott, és gyermekeit is a zene szerepére nevelte. A szülők nagy hangsúlyt fektettek gyermekeik nevelésére. A hosszú nyári szünidőben gyakran tett látogatást a család az alig 200 kilométer távolságban lévő Burgenlandi Kismartonban. A ma Ausztriához tartozó város neve Eisenstadt, ahol anyai nagyapjukat, Einhorn doktort, a helyi körorvost látogatták meg. Einhorn nagyapa osztrák zsidó családból származott, a zsidó szokásokat náluk is szigorúan betartották, de Jenő mégis úgy vélte, hogy liberálisabbak, mint az akkori Kismarton ortodox zsidó közössége. Visszaemlékezik a Pészach ünnepére, a széderestékre és a bármicvájára is. A 90-es években a feleségemmel együtt én is ellátogattam Kismartonba, illetve Eisenstadtba. Egyik bécsi útunkat megszakítottuk, hogy meglátogassuk Joseph Haydn szülőházát, aki a város szülötte, és az Eszterházi család zenei életének irányítója volt. Megcsodáltuk a gyönyörű kastély ápolt parkját, amelyet Wigner Jenő is megemlít elbeszélésében. Néha bebarangoltuk a kismartoni zsidó negyed utcácskáit, bizonyára jó néhány képzett körülmetélő jidis újságos és kóser üzlet mellett elmentünk, ám ezek a zsidó sajátosságok nem voltak különösen szembetűnők, a járókelőkkel pedig nem elegyedtünk szóba. Olvashatjuk gyermekkoráról szóló visszaemlékezéseiben. Ma már csak a Judengasse utca neve őrzi emléküket. Minden valószínűség szerint az itt élő zsidók Auschwitzban vagy Treblinkában fejezték be földi életüket. Wigner Jenő 80 éves korában érezte annak a szükségességét, hogy eseményekben, történésekben, felfedezésekben gazdag életét feljegyezze gyermekei, unokái és nem utolsó sorban az utókor számára. Andrew Santon író, újságíró jegyezte le a tudós beszámolóját. Szüleim tehetősek, racionálisak, józan életűek, boldogok voltak és nagyon szerették egymást. Apámat rendkívül tiszteltem, anyámat imádtam. Két testvéremet nagyon szerettem. Jellemzi családjához fűződő viszonyát. Egy ember akkor is lehet művelt, ha nincs magas fokú iskolai végzettsége, állapítja meg. Édesapja tartozott ebbe a kategóriába. 17 éves volt az ifjú Jenő, amikor apjának feltette ezeket a kérdéseket. Mekkora a világ? Megismerhető-e egyáltalán? Mit kell róla feltétlenül tudnunk? Nem mindenre kapott számára kielégítő választ az édesapjától. Egy másik alkalommal azt kérdezte tőle. Vajon miért szeretik az emberek annyira a pénzt? Mert hatalomhoz, befolyáshoz jutnak általa, kapta meg a választ, amelynek mély igazságát csak később ismerte fel. Ugyanabban a fasori evangélikus gimnáziumba iratták be Jenőt, ahol édesapja is érettségizett. Itt lett iskolatársa Neumann János, a későbbi világhírű matematikus is. Ebben az iskolában tanított Rácz László matematika tanár, akinek felkészültsége és tanítványaira gyakorolt csodálatos kisugárzása egy életre szóló kíváncsiságot, tudásszomjat váltott ki több rendkívül tehetséges diákjából. Rajtuk keresztül olyan eredmények születtek, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne mai világunk. Wigner Jenő erre az időszakra így emlékszik vissza. 1915-ben egész sor kiváló középiskola működött Budapesten. Ilyen volt például a Szilárd Leó iskolája, ilyen a Trefort utcai mintagimnázium, ahova Tellerede és Kármán Tódor járt, és hasonló volt a fasori evangélikus gimnázium, talán Magyarország legjobb középiskolája, sőt talán a világ legkiválóbb iskolája is egyben. Az iskola nagy tanár egyéniségei imádtak tanítani, és rendkívül sikeresen motiválták a diákokat a tanulásra. Ezt tekinthetjük a siker titkának. A tananyagot nem szenftelenül, mechanikusan memorizálták, hanem emocionálisan közelítették meg és fogadták be. Amikor pályaválasztásra került sor, édesapja feltette neki a kérdést. Fiam, mi szeretnél lenni? Ezt válaszolta. Az igazat megvalva, legszívesebben fizikus lennék. Nem fizikatanár, hanem elméleti és kísérleti fizikával foglalkozó kutató. Tréfásan szólva, de komolyan gondolva tette fel a kérdést. Mit cselekedett Isten, mielőtt a világot alkotta? Poklot csinált azok számára, akik a titkait kutatják. Tekintve, hogy nála a fizika és matematika állt az első helyen, a döntés ebben az irányban történt. Wigner Jenő úgy érezte, hogy a tudomány sokkal közelebb áll az igazsághoz, mint például az ismeretek vallás által való megközelítése. Ő a tudomány híveihez csatlakozott. Beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetem fizika fakultására, de később mégis megfogadta az atyai tanácsot, és vegyészmérnöki pályát választotta. A berlini műegyetemen kezdte el vegyészmérnöki tanulmányait, azzal a céllal, hogy vezető posztot sikerül elérnie a Mautner bőrgyár élén, amelynek édesapja társtulajdonosa volt. A sors azonban más irányba terelte lépteit. Wigner Jenő egyébként többször járt Izraelben is, egy alkalommal azért repült át Amerikából, hogy átvegye a Herzl-díjat, amit előtte egyébként Tellerede is megkapott Tel Avivban.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban Jeruzsálemben 9-14, Tel Avivban és Haifán 11-17, Persíván 8-19 és Éláton 12-24 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Israel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Be'er Tov, Mirusalaim.